Krisztusban, kedves testvéreim, régi mondás, több ezer éves, minden éremnek, sőt, mindennek két oldala van. Ezért fogalmazódott meg a római klasszikusoknál, audiaturet aut, per a pars, hallgassátok meg a másiknak is a véleményét. Ez már demokratikusabb valami. A mai evangéliumból azonban világossá válik, hogy az éremnek van egy harmadik oldala is. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen a vastagsága, ami a tényleges értékét, súlyát jelzi. Tudjuk, hogy mennyi réz, vagy mennyi ezüst, mennyi arany van abban a jelen esetben a dénárban. Még egy előzetes magyarázat a mai evangéliumhoz. Jézus előtt 20 évvel, tehát mi az, hogy 20 év, hát az semmi idő, hát 15 évvel volt a változás, milyen gyorsan elment. Hát Jézus megjelenése előtt 20 évvel volt egy rettenetes nagy lázadás. A szintén Galileából, ahol egy Jézus való, a galileai Júdás nevezetű férfiú föllázította a népet, és azt hirdette, hogy hithű zsidó nem fizethet adót a pogán császárnak. Erre följelentették, és kiirtották az egész társaságot. Éppen ezért, ennek a fényében érthető, hogy mennyire vibrál a levegőben, még most is ez a téma. Tehát, vajon Jézus mit fog válaszolni? Már most fel akarták jelenteni, tudnélik Pilátusnál. Ha azt mondaná, hogy hát, igazi zsidó, már pedig én az vagyok, az a pogánynak nem fizethet adót. Egy szóval nagyon-nagyon aktuális, nagyon reális, nagyon politikai ízű volt ez a kérdés, és ez a kelepce. Jézus válasza zseniális, sőt, több ennél istenes. Én azt hiszem, hogy bármelyikünk, tehát ha hirtelen ilyen kérdés elé állítanak, akkor hogy a mai ember, hát, még hányszor hallottam még. A Grőszések úrnál is voltam, hogy tessék mondani, azt mondják, hogy kötelet Mincentire, itt állok a gyóntató székem elé, tessék mondani, mit mondjak? Jézus válasza, ez a tömör, ez a zseniális. És ezt ne felejtsük el, saját magunk életében, mindig magammal kezdem. Belelát a lelkünkbe, a gondolatainkba, amikor mi akarjuk kérdőre vonni az Istent, és mi akarjuk félrevezetni. Mindig meg tudjuk magyarázni a bűneinket. Miért nem járok templomba? Nincs időm. Jaj, most a betegekhez kell mennem, most operálnom kell, most tanítanom kell, most készülnöm kell az egyetemre, most vizsgára, mindent ki tudunk magyarázni. Mindent. Minden nyomorúságunkat. Hát figyeljétek meg a fő politikusokat, elmondják, hogy hát muszáj volt, hát ez szól az adócsalás, hát szól az, mindig, na is akkor, na is. Hát körülbelül itt tartunk. És Jézusnak az a csodálatos válasza a harmadik oldal. Azt mondja, hogy nekik, hogy most nem akarom ismételni, csak adjátok a markomba. Azt a pénzt, amivel ti megállás nélkül, szünet nélkül kiventek a piacra, a boltba, tulajdonképpen magatok adjátok meg a választ, miért tőlem kérdezitek? Hát kinek a neve van, kinek a képe, kinek az arcképe van ezzel a DNA-ról. Akkor még nem tudták, hogy bajon Jézus mit, miért kérdezi ezt. Egyből bemond, hát a császári. Most jön aztán a lényeges. Mit kérdeztek engem? Saját magatok gyakoroljátok az adófizetést. Mert mindaz, amin a földi hatalom címere, pecsétje, neve, képe, díszeleg, az az övé. A császár jelen esetben. A császár verette. Őtőle függ a pénz értéke. Jogosan gazdálkodik vele. Az most a más kérdés, hogy jól, rosszul, gazemberül, gonoszul. De az övé. És ha elfogadtátok a császár pénzét, és a markotokban ma minden pillanatban, sőt, a ládátokban gyűjtitek hatalmas mennyiségben, minél több dénár legyen, sőt, talentum, mindaz azon a császárnak a képe van, akkor ezzel elfogadtátok azt, hogy a császárnak lehet, sőt, kell fizetni adót. De ez a váratlan fordulat. De adjátok meg az Istennek is, ami az Istené. Hát erről nem volt szó, ez egy politikai kérdés volt, és teológia lett belőle. Itt nem adóról, itt nem pénzről van szó. Adjátok meg a tiszteletet, az imádást, a hódolatot, amit a teremtő joggal elvár a teremtményétől. Ezért van az, hogy amikor valaki erre rájön, már fiatal korában, 17 éves korában Prohászka püspökatyánk rájött erre, és nap mint nap lefeküdt a földre, mondván, hogy én az Istené vagyok. Nem kérkedésből mondom, csak azért, hogy próbáljátok meg, azt hiszem nálamnál öregebb itt most nincsen. Én minden nap lefekszem a földre. Nehezen kelek föl már, de ezért, hogy megtanuljam. És köszönöm neki, ennek a csodálatos szent embernek, aki egy zseni volt, aki tényleg a példaképem, hát ilyet én még nem nagyon találtam az életemben, hogy ez az ember püstököstől, ornátusa, minden ott feküdt a földön. Úgy, hogy a kistapok egyszer véletlenül belebotlottak éjjel a kápolnában. Nem tudták, hogy ott van. Adjátok meg! Most hála Istennek, amit mondok, az most már nem jogos, de nagyon bennem volt múlt vasárnap, csak akkor tudtam uralkodni magamon. Itt most senki nem késett. De múltkor úgy volt, hogy 10 voltunk a templom a mise elején, és végén voltunk 72-en. Hát ez is a tiszteletadás lényege. Ez szóval adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Ha az operába el tudok menni, ha a moziba el tudok menni 10 perccel hamarabb, akkor jöjjek ide, készüljek, mert itt az Istennel találkozom. Az egyetlen a 168 órából egy óra, másfél óra, amikor mindenemet odaadom neked, Uram, Teremtő. A császár tehát nem válhat Istenné, és az Isten nem süllyed császárra. Ez a mai evangélium, az, ahogy Erasmus mondaná, a filozófia Christi, Krisztus filozófiájának egyik sarkalatos tétele. Meg így hangzik, több részből áll. A messiás, a vallás, az Isten nem a politika játékszere. Aztán egy nagyon fontos dolog, ami a keresztény karakter, hiszen erről beszélünk most már lassan második éve. A keresztény karakternek tudnia kell, hogy két világban élünk. Isten és császár, egyház és állam, lélek és test, szellem és anyag. És az egyiket nem úgy, mint a farizeusok próbáltak, nem szabad kijátszani a másik ellen. Körülbelül így tudnám megmagyarázni. Az Isten két kézzel teremtett meg bennünket, két karral. Az egyik a természet, a másik a természet feletti. Az egyik a test, a másik a lélek, a szellem. Az egyik az állam, a másik az Isten világa, a természet fölötti világ. És figyeljétek meg, ezt már kicsivel is megcsinálhatja a nagymama, hogy a kettő összeteszem, az pontosan illik egymás. És ez a csodálatos pontosan ennek az imádság kéztartásnak, hogy Uram, ahogy a te világod, meg az én világom most egyesüljön. Egyiket a másikkal nem lehet kijátszani, fél karral nem lehet valaki Michelangelo, fél karral nem lehet Vivaldi valaki, nem lehet Paganini, nem lehet Zaturecki, nem lehet Hubai, egy kézzel nem lehet hegedülni. Ezt még azt hiszi, szerintem sem tudta megcsinálni a drága, amikor két hadarabot fölvet, és azzal hegedült. Mert még az is megszólalt. Nos, testvérek, óriási dolog. És ha azt akarjuk, hogy harmónia legyen, és ha azt akarjuk, hogy ugyanennyi fiatal legyen most, mindegyik az unokáját, mindegyik a gyerekét, a szerelmes menyét, meg a vőjét hozza ide, ahhoz az kell, hogy pontosan ez a harmónia, én azt hiszem, hosszú harc után, azt hiszem, hogy ez a harmónia valahogy megvan bennem. Ahogy az egyik mondta, hogy azért szeretem az atyának az emlékedéseit, mert olyan mindennapi. Hát pontosan erről van szó, nem valahonnan a padlás tetejéről egy sarokból lehozni a teológiai dolgokat, hanem ide való, ahogy Jézus ad ide a markomba a pénzt. Majd megválaszolom. Most testvérek, az Isten világa, a hit nem módosít fel a tudatlanságra. A óriási tévedés. Ja, hát én vallásos vagyok, akkor én nem olvasok Tolstoyt, mert nem nézek meg, na még a Blicket is megnézheted, ha a szíved tiszta. A tisztának minden tiszta. De szükségképpen, hogy Tóth Tihamér tanított bennünket, hogy hogyan kell prédikálni. Befejezem az amment vasárnap, hétfő már kezemben vannak az újságok, és húzom alá, hogy arra gondolok, hogy a mai embernek mi kell. És így születnek meg ezek a zseniális tudósok, ezek a mélységesen hívő papok, pohászkák, és mélységesen tudós, szent emberek, civilek és papok egyaránt. A lélek nem nézheti le a lelket. Óriási tévedés az a vélemény, középkorban gyakran hallották, lehetett hallani, hogy a test a lélek börtöne, és csak várja már az a szegény lélek, hogy mikor omlik össze a börtön, és mikor lehet elszabadulni. Nem. A testet is, a lelket is, ugyanaz az Isten teremtette. Szimbiózisban él a kettő. Ó, amikor láttam a drága nővéremet, ahogy a szellem, ahogy a lélek szép lassan elhagyta a testet. Amikor a szimbiózis megszűnt, döbbenetes. De addig, ameddig a fülében mondtam a szeretett himnözés, ha most segíts meg Mária, akkor még a szimbiózis megvolt, még az ajka mozgott. De már odaállt volt. De még a lélegzés még ment. Testvérek, hát ez a csodája a gyerekeknek, hát abban a kicsiben, hát nem lehet ketté választani a kis testét, meg a lelkét, meg a mosolyát. Balaton ültem, bizonyára egy szerelmes pár vagy fiatal házasok nagyon összevezhettek, mert az, amit az a férfi produkált, hogy kiengesztelje azt a rettenetes, a dühös feleséget. És ahogy figyeltem, pontosan erről akarok beszélni, ahogy a lélek, a szellem, a mosoly átjárja a testet, az teljesen két különböző arc volt. Az a nő, aki a lelkében még düh volt, még harag volt, még engesztelhetetlen volt, még menjen, nem érdekelsz, és akkor ahogy föloldódott, és az a csodálatos szempár, az a mosoly, az az ajak, az az arc átváltozik, mert szimbiózisban él, nem lehet ketté választani. Ó, hát ez a titka ennek a filozófia Krisztinek, a lélek és a test egyik a másiknak partnere. A kereszt nevében nem lehetünk ellenségei az örömnek. Hát nézd Jézust! Nem tudom eléggé hangsúlyozni, az első csoda a szerelmesek miatt volt. Nem vinkó volt, hanem valami nagyon jót akart nekik adni. És a szűzanya is együtt örült, ott voltak az esküvőn, ott voltak a lakomán, ami több hétig tartott annak idején. Drága ő testvéreim, a kegyelem segít. Az a feladata, és a mai evangélium lényege arról szól, hogyan kell a kegyelemnek átjárni a testet, de az Istennek add meg, ami az Istené. Add meg a császárnak, mert az övé. És adót kell fizetnem. És affekt meg minden meg kell csinálni. De add meg az Istennek is. Legalább olyan energiával, mint ahogy megadod a császárnak a császárét. A názáreti ács háza mutatja, hogy hogyan járja át a testet, a munkát, a szerelmet, a házasságot, az ipart, a kegyelem. A kegyelem segít és felerősíti a természetben elrejtett értékeinket. Mert mindegyikünkben benn van a csírájában, nagyon-nagyon sok természetes érték van, de a bátorságból nagyon könnyen kegyetlenség lesz, ha nincs bennem az isteni kegyelem. A lelkesedésből látjuk keleten, Ázsiában, fanatizmus lesz. Gondoljunk az inkvizícióra, a nagy lelkesedés fanatizmussal válik, borzalom. Az önbizalom gőggé alakulhat, a büszkeség. Ez az élet, testvéreim, nem azért van, hogy keresztül menjünk rajta. Ez nem váróterem, hanem arra való, hogy a kegyelem segítségével kiteljesedjünk. Ez a prohászkai arszpoétika lényege mindig. Ez nem egy váróterem, hanem egy szőlő, erről szólt négy szentbeszéd, négy evangélium az előttelő vasárnapokon. Hívja a mester, hívja a gazda, a tulajdonos, a munkásokat. Munkás vagy az Isten szőlőjében. Dolgozni kell önmagadon. És minél jobban dolgozol önmagadon, úgy segíted a másikat is. Ó, testvérek! Ezt akarja az Isten. Hogyha végig nézzük, mi művelődés történik, és rettenetesen szeretek ezzel foglalkozni, hogy mik voltak, csak még arra gondoljatok, hogy talán hallottatok arról, hogy a nagyanyátok, az ikapáitok korábban, hogy hogyan mostak, hogy mi volt a villany helyet, hogy minden fokozatosan megy előre, tinétek, hajtsátok magatok alá a természetet, uralkodjatok rajta, tiétek mindent, odaadok, találjátok meg a titkokat. Ó, a fokozatok, üzenet arkadaş, régebben király között futárról, aztán lóháton, nép között, törzs között, Ázsiában nagy tábortüzek, akkor adták, megvoltak a jelek, hogy ha milyen magasságú a láng, az azt jelenti, hogy vigyázz, veszély van. És ottan 150 kilométerekkel lehetett látni, mert nem volt más lehetőség az üzenetre. Aztán postakocsival, és én koromban, gyerekkoromban, még tekerő telefonnal, még a postás néni még úgy telefonált, hogy először kurbrizott. És most már a mobillal. És mindez néhány évtized alatt. Átjárni a szellemet, szellem járja át a testet, a fizikumot, a természet fölötti, a szellem, az isteni világ járja át az anyagi világot. Gondoljatok, hogy eleinte bivaj, aztán ökrös szekér, aztán lóháton, aztán gőzmozdony, aztán ganc villamos vasút, és most pedig atomerővel fölröpített űrrakéta. Többenet. Ez mind ide tartozik. Ennek az evangéliumnak a szellemében. Két világban élünk, és egyik a másikat ne játssza ki, egyik a másikat tökéletesítse. Szépen megöregedni, szépen meghalni. Ez volt egy évvel ezelőtt a nővérem utolsó üzenete a tévében. És megcsinálta. Mert óriási energia kell ahhoz, hogy az ember tényleg istenes lény maradjon, amikor már mindennek vége. Megmaradni kereszténynek annyit jelent, hogy megadni mindent az Istennek, a hálát, a köszönetet, a fej és a térdhajtást. A test nem húz le, nem ólomsúly, hanem szárny, amely felemel. Ha nincs lélekkel átitatva, akkor a szerelem az állati ösztön világába süllyed. A munkából robot lesz, a sportból durva versengés. Nézd Jézus, az örök példaképet. Istenséggel átitatott ember. A gyermekeket ölébe veszi és simogatja, a szerelmeseket jó borral ajándékozza meg, és ha a sírnál áll, mert temetni kell, akkor csupa könny a szeme. Nézzétek, hogy szerette Lázár, még sír is. Minden, de minden át van itatva Jézusban az istenséggel, a kegyelemmel, a Szent Háromsággal. Testvéreim, befejezésül egy érdekes történetet mondok el, ami nagyon aktuális. Bár mindannyian hasonlítanánk von Zieten tábornokhoz. Fügyes porosz király majd császár, nagyon híres volt arról, hogy nagy protestáns volt, hogy a kultúrkam, stb. Korában, és szeretett csikkelődni, és az egyházat nagyon lenézte, a katolikus egyházat, annak idején még úgy volt. És egy alkalommal egyik legkedvesebb katonáját, a leghűségesebb tábornokát valamilyen megjegyzéssel csikkette egy ünnepi ebéd alkalmával mindenki előtt. És a Zieten tábornok a következőt válaszolta. Fenség, én önt kardommal, becsületemmel, életemmel hűségesen szolgálom, de a lelkem az Istené. Őt pedig csak hitemmel szolgálhatom. Amen.